Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István, aki azt mondta, egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítunk, azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak, tette hozzá. Azt mondta, belső munkatervükben számításba vették a programjukban tett ígéreteket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fognak elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudják megtenni. Jelezte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Az átadás átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését. A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérjék, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti. A Magyar Bírói Egyesület együttműködne az új kormánnyal, közölte a szervezet a honlapján. Az Egyesület az igazságszolgáltatásban az elmúlt években kialakult helyzetet értékelve megállapítja. A korábbi politikai hatalom hozzáállása miatt a bíróságokra vonatkozó rendelkezések a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg. A bírói függetlenség erodálódott, a bíróságok és az egyesület, amely erre a nem kívánatos folyamatra rendre felhívta a figyelmet, a politikai térbe akaratuk ellenére bevonódtak. Hangsúlyozták, hogy az egyesület a választást követően is elkötelezett a bírói függetlenség megóvása iránt, a bíróságok működésének fejlesztésében és abban, hogy a bíróságokra, illetve a bírókra vonatkozó jogszabályok kialakításában részt vegyen, fogalmaznak az írásban. A 100. strandszezon kezdődött meg Hajdúszoboszlón. A hagyományoknak megfelelően május 1-én nyitotta meg kapuit a fürdőzők előtt a Hungarospa tradicionális fürdőrésze, tájékoztatta a cég vezérigazgatója, az MT-t. Cegle Pincé és Enikő azt mondta, a strand főbejáratához legközelebb eső részen péntektől 2 nagy medence mellett már igénybe vehetik a látogatók a gyógyvizes pezsgő medencét, a hullámmedencét, valamint az egyik gyermek medencét. Hozzátette, a nyári főszezonban a strandfürdőben 15 medence használható, június 15-én nyitják meg az aktív, a junior és a prémium zónákat a 30 hektáros parkban elterülő strandon. Az aktív zónában található a családok kedvence, a mediterrán tengerpart medence, amely 6200 négyzetméteres vízfelülettel Közép-Európa legnagyobb épített medencéje, mondta a vezérigazgató. Cegle Pincé és Enikő közölte azt is, hogy az idén minimális jegyáremelés mellett 10%-os forgalomnövekedésre, mint egy 1,6-1,7 millió fürdőszolgáltatás értékesítésére számítanak. Sport. Kós Hubert, a 200 méter hát olimpiai bajnoka, a floridai Fort Lauderdale Open elnevezési viadal harmadik napján főszámában óriási fölénnyel, közel 4 másodperces előnnyel diadalmaskodott. A 23 éves magyar klasszis a 200 méter gyors fináliában is érdekelt volt, itt másodikként csapott célba hatalmas egyéni csúccsal. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenty József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Lányainkat új módon kell megszólítanunk. Márton Zsolt Váci megyés püspök a 90 éves Kalász rendezvényén. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab apostolok. Az apostolok cselekedeteiben kevés szó esik Fülöpről és ifjabb Jakabról. Nevüket megtaláljuk az apostolok névsorában, Fülöpöt az 5., Jakabot, Alfeus fiát a 9. helyen. Fülöp Betszaidában született, halászember volt. Ő is Keresztelő János tanítványa lehetett. Ismerősétől, Andrástól hallott Jézusról. Az első között hívta apostolának az Úr. Lelke mélyéig megrendíthette ez a váratlan meghívás, hiszen nem is volt már fiatal. Családos lévén, feleségéről és 3 leányáról kellett gondoskodnia, de gondolkodás nélkül követte Jézust. Sőt, néhány nappal később legjobb barátját, Natánelt, a későbbi Bertalant is Jézushoz hívta. Mint apostol, Jézus szűkebb és bizalmasabb környezetéhez tartozott. Ezt Szent János apostoltól tudjuk, aki evangéliumában elbeszéli, hogy a csodálatos kenyérszaporításkor megkérdezte Jézust, honnan veszünk ennyi népnek kenyeret? Jézus szenvedés története előtt Fülöphöz fordultak a pogányok, mert szerettek volna Jézussal találkozni. És az utolsó vacsorán Fülöp volt az, aki Jézushoz fordulva arra kérte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus világosan megválaszolta a kérést. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem látott, az atyát is látta. Ő is tanúja volt Jézus megváltó kereszthalálának, föltámadásának és mennybe menetelének, valamint a Szentlélek kiáradásának. Kezdetben Júdeában térített, majd Frígiába ment apostolkodni. A szájhagyomány szerint itt dolgozott 26 esztendőn keresztül. 84 éves korában halt meg. Ezzel kapcsolatosan 2 változat is elterjedt. Alexandriai Szent Kelemen azt írja, hogy természetes halállal halt meg. Egy másik ősi hagyomány pedig azt állítja, hogy keresztre feszítették. Körülbelül 81-ben hunyhatott el, mert Szent Polikárp, aki 80-ban tért meg, még néhány hónapig együtt volt vele. Hierapolisban temették el, innen Erekéjét később Konstantinápolyba, majd első Pelágiusz pápa kormányzása idején Rómába szállították, ahol nagy tiszteletnek örvend. Leánya is keresztények lettek. Ifjabb Jakab apostolt az Úr testvérei néven emlegetik az írások, mivel Jézus édesanyjának Máriának rokona volt, a másik Mária fia, mai szóval unokatestvére. Kora ifjúságától fogva a nazireusok, vagyis az Úrnak szenteltek közé tartozott. Így sosem evett húst, a húsvéti bárányt leszámítva, nem ivott szeszes italt, haját sem vágatta le, és mindig egyszerű ruhában járt. Nevét a Szentírás csak az apostolok névsorában említi. Júdás Tádé volt az édes testvére, akit az Úr vele együtt hívott meg apostolai közé. Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele után ő lett Jeruzsálem első püspöke. Hűségesen eljárt az ószövetségi templomba imádkozni. Azt tartják róla, hogy a sok imádságtól, amelyet mindig térdelve mondott, a térbőre úgy megkeményedett, mint a teve térde. De a nem keresztény zsidók is nagyon tisztelték, igaznak nevezték. Ahol csak megjelent, köréje gyűltek, hogy legalább a ruhája szélét megérinthessék. Apostoltársa is nagy tisztelettel vették körül. Péter, amikor kiszabadult Heródes börtönéből, nála jelentkezett, Pál apostol pedig az egyház harmadik tartó oszlopának nevezte Péter és János mellett. Maga Pál csak Pétert és Jakabot ismerte. Az 51-ben tartott apostoli zsinaton, Jeruzsálemben, Péter után Jakab is felszólalt. Ő is kimondta, hogy a pogányokra nem lehet ráerőszakolni a körülmetélés zsidó szokását. A Szentírás őrzi egy levelét. Ebben a jó cselekedetek fontosságát hangsúlyozza. Híres tétele, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. A zsidó ellenségek Annás főpappal az élen, Festus római helytartó távozását kihasználva, 62-ben több kereszténnyel a főtanács elé hurcoltatták, amely a mózesi törvény megszegése címén agyonkövezésre ítélte. De előbb a templom tetejére állították és felszólították, hogy vonja vissza tanait. Nem tehette, inkább Jézusról kezdett prédikálni. A felbőszült tömeg akkor a mélységbe dobta. Nem halt meg. Agyonkövezték, egyikük pedig posztószövő ollójával szétzúzta a fejét. Holttestét a templom tövében temették el. Erekéi a 6. században Rómába kerültek. A Szentmisében Szent Fülöp és Jakab ünnepén így imádkozunk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztesz minket Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepével. Tekints imádságainkra, és add, hogy részesedve fiat szenvedésében és föltámadásában eljussunk örök látásodra, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. napverse.
Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani. Ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod. Ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. S mindennapi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha nap nevet. Legyen akaratod, ha éj temet. Legyen most és mindörökké. Igen. Fogd meg a kezem. Fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek. Legyen, ahogy te akarod.
Turmezei Erzsébet a legnehezebb kérés című versét Fehér István előadásában hallották. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi leánykörhez tartozott, ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébi evangélikus diakonissza egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a balassagyarmati evangélikus szeretett otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei, műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az evangélikus énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választott a főnökasszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szentatya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
A Szentatya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
La Chiesa esiste per annunciare Cristo.
Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul. És az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitáltadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome, Pope.
Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, ami nélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
A megelőzésre.
Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
A krízis maga elkerülhetetlen?
Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeretes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkben. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
Kicsikét széjjelhúzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendíteni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
Azért a pap az evangélium, az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappá szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendei egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk, meva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartósá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, aki alatt találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt én mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósá az emberek életében.
Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!